És egy nagyon érdekes műsort hozok most, egy beszélgetést egy édesapával, és méghozzá Méder Istvánnal. Méder István Méder Áron édesapja. Méder Áron most 28 éves korára eljutott Ausztráliába egy 19 fotós hajóval. És hát lassan kb. Egy hónapja úgy követjük Áronnak az útját, és két héttel ezelőtt fölvettem vele egy interjút, és a technika bűvös macerája miatt elvesztettem az interjút, ugye föl kellett hívni az édesapját, Méder Istvánt, és hát megkérni tőle, hogy hát ha már Áronnal nem tudok beszélni, akkor hagyd beszéljek Áronról, rólad, veled, úgyhogy Méder Istvánnal beszélgettem, és ezt fölvettem, és most itt az interjút hozok magammal. Csak még valamit, Áron az 2,5 évvel ezelőtt indult el Magyarországról, és a Karina nevű hajóval, amit a Balatonon vett meg, 19 futos, nem egészen 6 méter hosszú hajó. És ezzel single-handed, tehát egyedül végighajozza a világot, és eljutott a feléhez, tehát eljutott Darwinba, és most fönn van Darwinba, ha minden igaz, és legutolsó e-mailt, amit kaptam tőle, az, hogy itt ülök a hajomba, sajnos nem tudok kimenni, mert nagyon nagy a szembeszél, tehát a kikötőben van, és egy kis dingit kaptam, ami egy kis hajó, ami ilyen kis evezős hajó, de csak egy evezőm van, és nem tudok kimenni telefonhoz, úgyhogy nem tudok veled beszélni, de amennyiben elmegyek Indonézia felé, akkor majd újra találkozunk és újra beszélgetünk. Tehát úgy van, akkor hallgassuk meg Méder Istvánnak való riportomat, és de az első kérdésem tulajdonképpen az volt tőle, hogy lehet az, hogy elengedte a gyermek egy ekkora hatalmas útra, ez egyik, és a másik az, hogy tulajdonképpen mi volt az előzménye annak, hogy a gyerek eljött Ausztráliába, Méder Áron eljött Ausztráliába, és egyedül végig akarja hajózni a világot. Na.
Hát először is köszöntöm én is a nézőket, és egy pici javítás, hogy a számítógépen az ékezetet nem szoktak mindig átmenni. Méder István a nevem, és Méder Áron, akiről beszélünk. Hát a dolog nyilván gyerekkortól kezdődött, elég korán elkezdtünk együtt vitorlázni, és én azt hiszem, hogy tulajdonképpen minden vitorlázónak ez valahol egy álma, amit a szíve csücskébe dédelget, aztán ki megvalósítja, a többség persze meg.
Neked is ez volt az álmod, hogy valaha egyszer a világot körbejárjad egy ilyen hajóval?
Hát nem tagadom, volt ilyen álma.
Áron mikor tanult meg tulajdonképpen vitorlázni? Mert hát ő az, aki most itt van fönn Darwinba, és ha majd Istenként segít, akkor majd azért össze tudok vele hozni egy interjút. Mikor kezdett elő vitorlázni? Mikor kezdett elő, hogy már egész gyermekkorában vagy megváltozni, meg tudod úszni?
Hát a 8 éves korában lehetett az, amikor először ült egy ilyen optimizbe, de nem olyan szándékkal, hogy most meg tudom vitorlázni, csak nem figyeltünk oda, és egy még nálok is egy gyerekkel együtt beültek, már csak arra lett, hogy figyelmesek, hogy ott benn van a Balaton közepén. Aztán utána fokozatosan tanulta, de tulajdonképpen hát mondjuk mire elérte azt a kort, hogy lehetett ebből vizsgát tenni, addig már jól tudott vitorlázni, sőt pedig már oktatott másokat is.
Te mondd, hogy lesz valakiből olyan vitorlás, aki aztán fogja magát és 28 éves korára körbejárja a világot, és lassan már 2,5 éve a nagy tengeren hánykolódik egy 6 méteres vitorlásra. Hogy lesz valakiből, hogy fejlődik valaki azzá?
Hát a dolog úgy volt, hogy eleinte a Balatonon vitorláztunk, aztán valahogy én a tengert mindig nagyon szerettem, és adott egy ilyen lehetőség, hogy egy ilyen tengeri vitorlázást, tanfolyamot elvégeztem, és akkor rögtön béreltem is egy vitorlást. Nem is a tengeren, az Görögországból béreltük, Athénból, és akkor az a családdal mentünk, tehát a gyerekekkel mentünk, és hát úgy attól kezdve ez olyan jó volt, hogy minden évben rendszeresen mentünk két köze volt, úgyhogy több. És ezt megpróbáltuk minimális árból kihozni, mert a legolcsóbb hajókat béreltük, 10-en mentünk egyszerre, két kocsival, 10-en sok cuccal, és akkor hát így elég olcsó volt a dolog, mi magunk köztük, adtak meg ilyesmi. És ez az egész életforma, hát őnek is megtetszett. Mm-hmm. És aztán hát gondolom, hogy ez lehetett az egyik. A tanulás az valahogy így ment, hogy együtt csináltuk, tehát szinte egyenrangúként kezeltem már gyerekkorában is, és hát.
Igen. Na most hát tulajdonképpen az interjúnak az apropója az, hogy két évvel ezelőtt elindult Szlovéniából, és hát egyszer soron most kikötött Darwinba, és innen visszafele Indonéziára, jól tudom, és majd a többit te mondod el. Milyen felkészültségnek vetted őt alá, hogy aztán képes legyen fizikailag, szellemileg végigállni ezt, hogy egyedül megküzdeni mindazzal, amivel meg kell küzdeni, és ráadásul a hajója, ahogy hallom, nem a legjobb, a műszaki feltételei a hajónak nem az, hogy úgy mondjam, a motor időnként működik, hol nem működik, és így tovább. Szóval milyen felkészültség kell egy ilyen úthoz, ilyen értelemben?
Na most hát a tengeri vizsgákat mindenképpen le kellett tegye, a magyar tengeri vizsgákat tette le, ami elég szigorú, tehát lényeg, hogy nincs tengerünk, sokkal pofájabban veszik az itteni hatóságok a tengeri vitorlázást, legalább 12 tantárgyból kell vizsgát tenni, és közben mérföldeket gyűjteni. Hát a mérföldgyűjtéseket azt ugye közösen megtettük, de a vizsgátra hát segítettem felkészülni, de azt végül is ő tanulta meg. Nekem megvoltak a korábbi jegyzeteim, tehát ő úgy vizsgázott le ezekből, hogy nem fizetett hatalmas díjakat a tanfolyamokra, hanem hát még megvettük, illetve ajándékba kaptunk ilyen könyveket is, ami a vizsgára segítette. Hát a többi, a fizikális és a mentális felkészülése, hát azt ő maga, tehát én nem készítettem fel erre, sőt magam sem tudtam, hogy neki ilyen szándékai vannak, csak a többi két év.
Na most, amikor ő...
Mindenki beszélt volna.
Na most, amikor ő eléd állt, és azt mondta, hogy apu, el akarok menni a világot, körbe szeretném hajókázni, ezzel a hajóval mit szóltál?
Hát egy kicsit meg voltam, tettem, hogy miért kell ilyen kis hajót vennie. De ez neki valamiért fejébe vette, hogy kis hajóval megy. Mert előtte két-három ilyen hajót mutatott nekem a Balatonon, hogy mondja róla a véleményt, és mind a kettő olyan kicsi volt, hogy rögtön az is volt a véleményem, hogy hát mindenki ilyen kis hajó, és az még a Balatonon volt, nem volt tudomásom arról, hogy neki milyen hátsó szándékai vannak. Hát szinte azt mondanám, hogy két tények előített, vagy állított. Egy darabig próbáltam leveszni, de látszott, hogy ez nem rég a dolog nála, hogy ezt komolyan gondolja. Hát akkor inkább amennyire tudtam, segítettem.
Igen. Ez majd megtöbben, hogy végső soron valaki nyakába kapja a tengert, aztán uszgyi, és akkor elindulunk, és hát aztán... Mi az útvonala, milyen útvonalat tettek idáig, és mi a következő útvonala, és hogy ér majd aztán haza?
Igen, hát ugye a földközi tengere Gibraltár volt egy kulcspont, ott hagyta el a földközi tengert, és mondjuk Európát. Onnan a Kanári-szigetek volt a következő, a Zöldfok-szigetek, és a Zöldfok-szigetek után volt a Atlanti-óceán átkelése, onnan Barbados, Martinik és ott az ottani Karib-tenger térséget szépen körbejárt az ottani szigeteket, Venezuela, Panama, utána a Panama csatornán ment át, hát az volt egy különleges produkció, mert ilyen kis hajóval ott még rendesen nem kellett át, csak úgy esetleg, mint egy másik nagy hajószállítmányra, vagy ilyesmi. Tehát ő hogy saját lábán kell, tehát ez a hajó, ez kurinoszoknak szállított arra, de ezt tudni kell, hogy négy úgynevezett liner, tehát ilyen közhelykezelő kell legyen a hajón, a kapitány, és egy úgynevezett advisor, aki nem ugyanaz, mint egy pilot, mert ő nem felel semmiért, de szót kell neki fogadni.
Nem rossz.
A hajón, igen. Hatan voltak a hajón a hátkeléskor. Hát szerencsére éjszakára ez az úgynevezett advisor, az kiment aludni. Két emberetek közül a segítő, tehát kötélkezelők közül egy nagy bóján aludt, ami ez a hajó csak ülni lehet, vagy összegörnek le valahogy. Szúnyogálni. Tehát ez egy érdekessége volt az átkelésnek, hogy a Panama csatornán ilyen kis halott nem ment. Hát az a Panama után következett Galapagos, és akkor utána ezek a csendes óceáni ligetek egyik szebb a másik, tehát az egy viszontagra szép környék volt. És hát nem tudom, soroljam most fel a
hát azt nem csak, az inkább talán csak azt, hogy elért Darwinbe, csak innen hogyan hazafelé.
Jó, tehát akkor tulajdonképpen Fidzsibe érkezett a csendes óceáni kalandozások után, és amikor Fidzsibe érkezett, már összegyűjtött annyi, hát úgynevezett, úgy mondjam, hogy annyi késést az időjárás tekintetében, hogy tüzet. Ott úgyis sok javítani a valója volt, úgyhogy hát ott gyakorlatilag egy fél évet vesztegelt. Hát közben elment egy halászhajóval Új-Zélandra, egy másik vitorlásra visszament, ott helyben is tett egy pár ilyen kiruccanást. Mindig ilyen szoktak a vitorlások keresni ilyen segítséget, akik hát tulajdonképpen az ellátmás fejébe, meg a visszaút fejébe hát segítik a hajó átjuttatását innen oda vagy onnan ide. Tehát ilyen utakat közben ott megtett, mert a hajó utatásával foglalkozott. És hát onnan a Fidzsiről hát Vanuatu, Pápua Új-Guinea, Torres-szoros, és így került Darwinba. Darwinból pedig Bali lesz, lehet, hogy Indonéziában ez lesz az egyetlen hely, ahol kitört. És akkor utána a Karácsony-sziget, vagy két eset van, tehát Sri Lanka fele megy, vagy azon, hogy a Karácsony-szigetek fele, meg a Okortus, Biográcia, ilyen szigetek vannak, de ezek már jó távol vannak egymástól. Ez, hogyha a passzát vonalat követi, a nyövezetet követi. A másik lehetőség, csak most még a monszum nem alkalmas erre, hát hogyha Indonézia és ott a parthoz viszonylag közel, tehát 2-300 mérföldre a partból úgy lehet még Sri Lanka fele, ezen még ő ismeri, tehát ez még nem biztos. Sri Lankából valószínű, hát a Maldív-szigeteket is itt meglátogatja, és aztán az Árnyenyőből az Vörös-tengered az úti célja. Tehát a Suezi csatorna is, hát akkor már a földközi tengeren lesz, akkor már szinte úgy érezteti, hogy
hol van. Hát akkor már a földközi tenger az Atlanti-óceánhoz képest, hát ez egy kis pocsolya, hogy úgy mondjam.
Igen. Hát és arra sokat jártunk. Igen. Sokat jártunk, tehát azt már... Ha túl van a Suezi csatornán, akkor már jó lesz. Persze akárhol történhet baj, tehát ez nem azt jelenti, hogy...
Igen.
Ami ki nem kötött és vissza nem ért, amíg a dolog az hát jelentem kockázatos.
Igen. Na most mondd, vitt magával kamerát, vitt magával felvételt, vagy hogy örökzíti az útját? Hát mivel, mit akar ebből az úttal aztán kezdeni? Tehát végsősorban ebből lesz valamiféle film, vagy ilyesmi?
Igen, hát itt magával kapott szponzorálásként egy kamerát, az a nagy szponzor embléma, ott a hajóján az egyik, az pont attól származik, egy kamerát kapott, mást is ígértek, de nem jött be. Az egy digitális kamera, ami ezekre a mini TV kazettákra rögzíti a hosszabb felvételeket. Uh-huh. Rövidebbeket, meg fényképezőgép, és azok a mai digitális fényképezőgépek ugye tudnak ilyen rövidről
videókat csinálni, igen.
És felvenni. Hát azokat el tudja még interneten küldeni, ezeket a kazettákat pedig, amikor lehetősége van rá, akkor hazaküldi. Tehát van, amikor találkozik olyan emberrel, aki erre fele jár, akkor azokba hazaküldi. Itt azt felhasználták Magyarországon a tévében egyszer-kétszer ezeket a kazettákat. Itt vannak nálam, és hát nyilván szeretne majd később ezekből filmet, meg ha sikerült, valami könyvet is megjelentetni az egész útról, talán ezzel a kihadásokat majd tudja mérsékelni.
Igen, igen.
Már negatívba billentek.
Mert hát nem egy olcsó dolog azért körbe vitorlázni a világot. Hogy oldja meg a pénzkérdést? Hát mert biztos, hogy enni kell, ugyan állítólag vitt magával száraz kaját, meg ilyet, meg olyat, meg amolyat, meg aztán szereti a halat, Na de hát és nem lehet mindig csak hallani és babon élni, úgyhogy ott valami más is kell. Szóval hogy oldja meg az anyagi pécét? Mennyire nyúlsz te be, mint apa a zsebedbe?
Na hát úgy volt, hogy az eleinte teljesen a maga által összespórolt pénzt, meg két évig dolgozott is az egyetemben, azt a pénzt is teljes mértékben félretette, és abból jelentős összeg ugye szép. Hát a jelentőset úgy kell érteni, hogy ahhoz képest mondjuk ő kb. 10-10 annyi költségvetéssel dolgozik, mint egy szokásos ilyen földkerülő.
Igen.
És ez mondjuk sokat jelent, tehát ehhez képest akkor azt mondhatnám, hogy úgy nézett ki, hogy talán megvan a szükséges anyagi fedezete az útnak. Hát a dolog az persze drágább, mint számított. Ugye a Panama csatornán is elég sokat kellett fizetni meg, a kikötőt hiatt megszól. A javítások, főleg a javítások sok pénzt elvittek. Hát ott úgy van, hogy egy picit még a családi tartalékkal is kiegészítjük, de nagyon sokat segítenek hát ismerzen kisebb-nagyobb összegekkel, a ismerősök természetesen szintén segítenek, a rokonok is, tehát ugye most már már annak idején is az volt, hogy a karácsonyi ajándék, amit megkérdezték, hogy na most akkor mit tegyek, akkor mondta, hogy ilyen bentő belét, vagy ilyen mélységmérőt, vagy tehát, hogy ki volt oszta, hogy ki mit vesz.
feltétlen valami vízi dolgot vegyetek nekem.
Igen. És akkor itt szépen lassan ezek összegyűltek, és hát mostanában is, ha valaki születésnap, névnapja van, vagy karácsony, akkor pénzbeli adományokat kap mondjuk a közeli rokonoktól, akik szeretnék ezt segíteni.
Hát egyébként egy fantasztikus teljesítmény, akárhogy is nézi az ember végső soron, egyedül neki vágni az útnak, és mind ahogy hallom, már két éve úton van, és most kötött ki Darwinba. És hát innen még körülbelül egy év, mire hazavergődik, vagy hazavitorlázik, hogy úgy mondjam. Terveztek valami fogadtatást Magyarországon számára, történik ott valami, mert hát azért nem minden fél órában megy egy magyar, és körbe vitorlázza a világot.
Igen, igen. Hát ez nekem is komoly gondot okoz, mert valami szép méltó, de mégis megfelelően szerény, valami lesz, nem találtam még meg ennek az igazi módját, azt remélem, hogy mikor majd odaérkezünk, addig ha megtaláljuk annak a módját, ami illő és illendő, és remélem, hogy méltó lesz a dologhoz, és nem lesz túl fel. Szóval egy ilyen ilyesmibe gondolkozunk, de nem tudom még, hogy mi lesz a legigazibb megoldás. Azt remélem, hogy egyszer csak hogy egy isteni sugallat megmondja, hogy is oldjuk meg ezt a dolgot. Hát sajnos előbb még oda kell élni, tehát addig.
Igen, igen. Te mondd, mesélt neked Áron valami rizikós dolgot, amit esetleg, mit tudom én, történt velem, ami érdekes dolog, ami hát különleges, azon kívül, hogy hajó egyszer majdnem fölborult, ha jól tudom, de az volt valami érdekes dolog. Hogy kommunikáltok például?
Hát a kommunikáció az a rádióamatőrökkel segítségével történik. Van valamelyik rövid hullámú a rádió adóvevője, és hát a világ szanaszét levő, főleg magyar rádióamatőrök követik az útját. A rádiomatőrök azok egy külön nagy család, amit hát nem lehet ilyen. Egy külön tényleg jó világ. Nagyon sokat segítenek Áronnak, és nagy lelkesedéssel sokat áldoznak, ezért de ők a jelszerűsüket folyamatosan karban tartják. És hát nekik is az egy élmény, hogy most végre van megint egy valami, amit a rádió lehet vadászni. Hát és Áronnak még ilyen hasznos, mert ugye akkor időjárás jelentéseket tudok nekik küldeni, azt megmondják, én hallom majd a pozícióját, a egyéb eseményeket, és hát egy ilyen szinte állandó kapcsolat van, bár mostanában nagyon rossz a rádió hullámok terjedése, a hullámok terjedése, de azért mentek el, mint a 2-3 naponta nevelem sikerült.
Uh-huh.
És hát tényleg ezért nagyon hálásak vagy a rádiót.
Hát ez fantasztikus. Szóval Méder István, most mit mondjak neked, legyél büszke nagyon a fiadra, mert egy óriási dolgot csinál. És hát nagyon remélem, hogy előbb-utóbb kontaktusba tudunk vele kerülni, és akkor személyesen Áronnal tudok vele beszélgetni. Úgyhogy hálás köszönetem, hogy elsősorban megírtad nekünk, hogy Áron itt van. És másosorban hát, hogy egy ilyen magyar legény csinálta, aki beül egy ilyen lélekvesztőbe és körbe, minden további nélkül körbe vitorlázza a világot. Nagyszerű dolog. Köszönöm szépen.
Hát én is köszönöm.
Kedves hallgatom, a Turtoplan FM 88,5-es hullámozát hallgatják, és egy recsegő telefonvonal másik végén Méder Istvánt hallották, aki Méder Áronnak az édesapja, és ő egyedül egy 6 méteres hajóval körbe vitorlázza a világot, és már 2,5 éve van uton, és most volt fönt Darwinban, de ahogy hallottam, most már el is hagyta Darwint, és megy Indonézia felé.